Köszönöm szépen, és köszönöm mindazoknak a figyelmét, hogy kitartanak itt még egy ilyen hosszú nap végén is. Most egy egészen másfajta jellegű témáról lesz szó, mint amiről eddig beszéltünk. Környezetvédelem, környezettudatosság, klímavédelem, ilyesféle szavakat fogok most mondani. Kérdezhetjük, hogy hogy kerül ez most ide, hogy kerül a csizma az asztalra. Hát azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok, ezek egyre fontosabbak a mindennapjainkban, mindenkinek a mindennapjában, és itt olyan problémákkal néz szembe a világ, az emberiség, amelyeknek a megoldáshoz vagy kezeléséhez csak akkor lehet eredményesen hozzáfogni, hogyha mindenki tud erről, és mindenki a saját területén, a saját maga környezetében megteszi azt, amit lehet, és célszerű. Tudom, hogy ezek a kérdések sok vitát szoktak kiváltani, különböző nézetek, hiedelmek, világnézetek vannak, pro és kontra. Ez nem, végül is azt gondolom, hogy ez nem bátortaníthat el minket attól, hogy megvizsgáljuk a kérdést, és megnézzük azt, hogy a mi számunkra jelent ez valami fontosat. Tehát igazából a hálózatok és informatikai IT környezetek és a környezetvédelem kapcsolatáról lenne szó. A legfontosabb tulajdonképpen a klíma, a klímaváltozás, ezt szokták mondani, vagy a legsősebb problémának tartani a jelenlegi helyzetben. Az emberiségnek az egyik nagy kihívás, ez a globális fölmelegedés, mindannyian hallunk róla, most már szinte csapból, és az folyik nagyon gyakran a különböző médiákban, hogy mi ebből az igazság és mi nem, az egy más lapra tartozik. Azért azt valószínűleg el kell, hogy fogadjuk, hogy most ha már olyan sokat beszélnek róla és olyan sokan mondják, ez valami azért mégiscsak történik. És ez egy ténylegesen visszavezethető megfigyelésekre, mérésekre, hogy a Föld az melegszik, egy globális felmelegedés az van. Ez egész egyszerűen azért, mert ugye a Föld hőmérsékletét azt ugye egyszerű egyenet határozza meg a besugárzott vagy napsugárzásból elnyert energia és a kibocsátott energiának a különbsége, ez, ami melegíti vagy hűti a Földet, vagy éppen, hogyha ez egyenlő, akkor nem változik a helyzet. Most úgy tűnik az utóbbi évtizedekben, hogy elkezdett melegedni viszonylag jelentős sebességgel a Földnek a hőmérséklete, és hát ezt az üvegház hatással magyarázzák azok, akik ehhez értenek. Az üvegház hatáshoz pedig nagyon sok köze van annak, hogy az atmoszférának mi az összetétele, hogy mi az, amit mi a levegőbe bocsátunk. Azt természetesen tudjuk, hogy a Földnek a története során sokszor voltak már jégkorszakok, melegebb, hidegebb időszakok, a szén-dioxid koncentráció is, vagy az atmoszférának az összetétele is változott nagyon szélső értékek között. Azonban tehát ezért vannak sokan, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen semmi köze ennek az, hogy mit csinál az emberiség, ez így is amúgy, így is úgy is bekövetkezik, vagy így is úgy is minden megy a maga útján. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez igaz is, de azért az, amit az emberiség a tevékenysége során végez, az a szennyezés, az a környezet szennyezés, az jelentősen gyorsíthatja, vagy gyorsítja ezeket a folyamatokat, és igazából ez, ami a fő problémát okozza, mert amíg természetes körülmények között változott, növekedett, vagy csökkent a Földnek a hőmérséklete, addig a környezet ehhez a viszonylag lassú sebesség miatt jobban tudott alkalmazkodni. Most viszont olyan gyorsan, néhány év alatt következnek be drámai változások, hogy ehhez igazából a bioszféra, a biológia nem tud ilyen gyorsan adaptálódni. Tehát a légszennyezésről van szó, amelynek igazából a legnagyobb okozója az energiatermelés és felhasználás, ez az, ami a leginkább szennyezi a környezetet, de egyébként nagyon sok minden más tevékenység is, a mezőgazdaságtól kezdve sok minden szennyezi a környezetünket és az atmoszférát. Ebben benne van természetesen a távközlés és az informatika is. Ugye ez a szennyezés, ez alapvetően az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását jelenti. Itt a széndioxid az első számú, talán az, amit azért, mert a legnagyobb mennyiségben ez keletkezik, de nagyon fontos a metán meg a nitrogénoxidnak a hatása is. Ezek sokkal, sokszorosan nagyobb üvegházhatással bírnak, mint a széndioxid. Ezekből ugyan kevesebb keletkezik, de a hatásuk az sokkal rosszabb. Igazából vannak még ezen kívül is, de azok jelentéktelen, vagy nem túl jelentős mennyiségben üvegházhatású gázok. Ezeket, tehát a széndioxid, a metán és a nitrogénoxid az szinte kizárólag lehet mondani, hogy ezek a felelősek. Igazából azért, hogy későbbiekben egyszerűbb legyen ezekről beszélni, valójában széndioxid egyenértékre szokták hozni a számokat, amikor beszélünk arról, hogy mi milyen mértékben szennyezi vagy környezetet, vagy bocsát ki üvegházhatású gázokat. A széndioxid egyenértéke azt jelenti, hogy átszámítjuk a metán meg a nitrogén oxidot is az üvegház hatás alapján azt a mennyiséget arra, mintha az is széndioxid lenne, és akkor beszélünk arról, hogy mennyi széndioxidot bocsátottunk az atmoszférába. Ez egy, nem is lehet ezt az ábrát itt most gyorsan átolvasni, csak egy dolog szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt van ez a nagy piros sáv, igazából ez mutatja azt, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátásában például a villamos energia termelés maga az milyen mértékben vesz részt, és hát azt látjuk, hogy meglehetősen jelentős. És a villamos energiához azért informatikusként, vagy informatikával foglalkozóként már sok közünk lehet. Igazából még néhány dolgot ide fölírtam, hogy a széndioxid koncentráció az 1950-től napjainkig olyan jelentős mértékben emelkedett, ugye ezt ilyen ppm-be, particle per million részecske a millióhoz számba szokták megadni, ami az elmúlt 700.000 évben nem volt soha ilyen magas. És ez egyértelműen a tudósok az emberi tevékenységre vezetik vissza. A Földnek a globális hőmérséklete az közel 1 Celsius fokkal emelkedett az elmúlt 100 évben, és ez egy gyorsuló folyamat. Nagyon sokan megvizsgálták ezt már egymástól függetlenül is, különböző országoknak, meg nemzetközi szervezeteknek a kutatócsoportjai, meg intézetei, gyakorlatilag mindenki, tehát senki nem mondta ezt érdemben, tudományos részről kétségbe, hogy ez történik, és hogy mi van. Na most ha közeljövőben, hogyha nem teszünk semmit, akkor ezek a folyamatok, ahogy gyorsulnak, egyre súlyosabb következményekkel nézhetünk szembe, és azt mondják, megint csak ehhez hozzáértenek, hogyha ez a bizonyos hőmérséklet emelkedés, ez 2 Celsius fokot eléri, vagy annál azt meg fogja haladni, akkor ez már visszafordíthatatlanná válik ez a folyamat, legalábbis a belátható időn belül. Tehát nagyon, nagyon súlyos átalakulásnak kell történni a Föld élővilágában és a környezet ahhoz, hogy itt bármi után már megváltozzon, és az hát elég kellemetlen következményekkel jár számunkra. Tehát a 2 Celsius fokot tartják ilyen határnak, és az a kérdés, hogy ezt a 2 Celsius fokot, ezt hogyan tudjuk esetleg, hát hogy mondjam, késedetni, vagy csökkenteni, vagy mégsem elérni. Sok következménye van, nem akarom ezzel tölteni az időt, a tengervíznek a melegedésétől kezdve a hótakaró, meg jégtakarónak a csökkenésén keresztül a különböző szélsős időjárási jelenségeknek a megjelenésén át. Sok olyan negatív következménye van a globális felmelegedésnek, vagy a klímaváltozásnak, amelyek súlyos problémákat okoznak. Ugye azt látjuk például itt ezen az ábrán, hogy néhány évtized alatt hogy változott az északi féltekének a jégtakaró, a borítottsága. Tudjuk azt, hogy nagyon sok, ahogy emelkedik a vízszint, nagyon sok olyan területet fog elönteni, nem? A belátható időn belül a tenger, ahol pillanatnyilag embermilliók élnek tengerparti nagyvárosokban, különböző kontinenseken, Ázsia az különösen fenyegetett ebből a szempontból. Tudjuk azt, hogy a biodiverzitás az nagyon nagy mértékben csökkenni fog, azáltal, hogy egy csomó érzékenyebb faj az kihal, tenger élővilág különösen veszélyeztetett, és így tovább. A tengervíz savasodása azáltal, hogy az atmoszférában a széndioxidnak a szintje emelkedik, ettől a tenger az ilyen, tehát ezt elnyeli, ilyen szódaszerűvé válik, kicsit túlozva, és hát ezt nem szeretik nagyon sok élőlény, vagy nehezen tud ehhez alkalmazkodni. Tehát az a lényeg, hogy nagyon súlyos gondok következhetnek ebből. Akkor, hogyha sikerülne a széndioxid kibocsátást jelentős mértékben csökkenteni, különböző számítások vannak, akkor talán még megakadályozható az, hogy ez a 2 Celsius foknál magasabb hőmérséklet növekedés ez bekövetkezzen. De hát ez az látszik például, hogy ez azt mutatja ez az ábra, hogy mennyivel kellene csökkentenünk a 1990-es szinthez viszonyítva a széndioxid kibocsátást ahhoz, hogy nagy valószínűséggel, mondjuk legalább 75% valószínűséggel még a 2 Celsius fok alatt maradjunk. És ez azt látszik, hogy itt 2020 tájékán nekünk már ott kellene tartanunk, hogy az 1990-es szintre visszament a széndioxid kibocsátás. Ezzel ellentétben persze ez még most is növekszik, és hát ez egyre rosszabb dolgok következnek ebből. Nagyon nagymértékű változásoknak kellene bekövetkezni. Hogy mi lesz, mi nem, ezt nem tudjuk, és valószínűleg itt a teremben egyikünk sem tudja érdemben befolyásolni, de mégis azt gondolom, hogy ha mindenki felelősen gondolkozik, és megteszi a maga területén azt, amit tehet, akkor hát, ha valahol ez a folyamat még időben elkapható, vagy legalábbis lassítható. Az IT-szektor energiafogyasztásban jelentős értéket képvisel, és hát ennek következtében a környezetszennyezésben is. Nem lehet azt mondani, hogy az IT-szektortól függene természetesen az egész, és hogy ezen áll vagy bukik a dolog, de azért oda kell rá figyelni itt is. Gyakorlatilag a világ teljes CO2 kibocsátásának a 2%-át adja, de ez megegyezik a légi közlekedés CO2 kibocsátásával, amit sokszor szoktak szidni, hogy mennyire környezetszennyező. Kevesebbszer mondják ezt a szervertermekre, de azért ott is nagyon nagy energiamennyiségek kerülnek felhasználásra. Érdekes ábra ez, ugye nem nagyon szoktunk belegondolni, de igazából, hogy miért van az, és az, bocsánat, még erre nem hívtam fel az előbb a figyelmet, itt azt látjuk, hogy az IT-szektornak a részaránya az viszont növekszik, gyorsan növekszik, és 2020-ra például a 2002-es szinthez ez az ábra azt mutatja, meg háromszorozódik az energiafelhasználás, annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy az informatikai eszközöknek az energiahatékonyság az állandóan növekszik. És ezzel szoktunk nagyon büszkék lenni, hogy mennyivel kevesebb árammal, mennyivel kevesebb energiafelvétellel tudunk ma már komoly informatikai kapacitásokat megvalósítani, mint korábban. Ez igaz, csak egyrészt az informatikának az alkalmazása az ugye nagyon nagy mértékben növekszik még most is. Másrészt az informatikában használt adatmennyiségek és adatsebességek is nagyon nagy mértékben nőnek. És bizony ebben nem szoktunk belegondolni, de például ez is összefüggésben van az energia felhasználással. Egy bitnek az eljuttatása A pontból a B pontba az energiát igényel, és ki lehet számítani adott esetben, hogy az mennyi pikozsúl energiába kerül adott távolságon. És minél több bitet kell juttatni, ez annál több energiát fog igényelni. Tehát igazából az, hogy az adatmennyiségek nőnek ebből a szempontból, az nem jó hír. És azt látjuk például, hogy a routereknek az energiafogyasztása is, például amiatt, hogy a rajtuk átbocsátott adatmennyiség az nagyon nagy mértékben növekszik, ezért nő. És az energiahatékonyság nem tud olyan mértékben növekedni, hogy az adatsebességek nőnek, úgyhogy itt egy folyamatos konstans emelkedésről van szó. Ezt egyébként a NIF-nél is tapasztaljuk az elmúlt évtizedek során, azt látjuk, hogy az energiafogyasztásunk az nő. Viszont az is fontos, hogy az ICT az nem csak terheli a környezetet, nem csak a légszennyezésért, tehát hogy nem csak ilyen értelemben beszéltünk róla, hanem nagyon fontos eszközelt a kezünkben pontosan arra is, hogy próbáljuk mégiscsak óvni a környezetet, vagy csökkenteni a kibocsátást, vagy a környezetszennyezést. Például intelligens eszközöknek a használatával, amivel energiahatékonyságot tudunk növelni, gondolhatunk itt sok mindenre, vezérelt fogyasztóktól kezdve, a manapság népszerű navigációs alkalmazáson keresztül, és így tovább. A telekommunikáció, ami sok esetben kiváltja azt, hogy fizikailag kelljen üzeneteket, tárgyakat, embereket eljuttatni egyik helyről a másikra. Az ipari folyamatoknak vagy a közlekedésnek a pontosabb, hatékonyabb tervezése és üzemeltetése, mind és sokáig lehetne folytatni ezt a sort, ez ugye mind-mind informatika segítségével történik, és csökkentheti a környezetterhelést. Most a GEANT, Európai Oktatási és Kutatási Hálózat az évekkel ezelőtt már döntött arról, hogy ezekkel a kérdésekkel komolyabban szeretne foglalkozni, és megvizsgálja azt, hogy a saját házunk táján mit lehetne tenni azért, hogy egy picit hatékonyabbak legyünk. Fölmerül a kérdés, hogy miért pont az oktatási kutatói hálózatokban kell ilyen dolgokra gondolni és ilyennel foglalkozni, amikor azért a várható megtakarítás, bármennyire is mondjuk növeljük a hatékonyságot a saját házunk táján belül, olyan nagyon jelentős mértékben nem fogja megváltani a világot. Azonban ez egy olyan környezet, egy olyan ugye az oktatás, az iskolák, az egyetemek, stb. Ez egy olyan környezet, ami mindig is fogékony, és azt kell, hogy legyen, és folyékony az újra, az új megoldásoknak a keresésére, ezeknek a ismerteknek a terjesztésére, a megismertetésére az emberekkel, a társadalommal. Itt még nem általában nem profitorientált módon működnek a dolgok, és ezért más szempontok érvényesülhetnek, adott esetben új technológiáknak, megoldásoknak, kipróbásán nem feltétlenül azt kell, hogy vezéreljen minket, hogy ez mikor térül meg. Fontos az, hogy ez egy példát jelenthet a társadalom többi része vagy számára, kultúrát tud létrehozni. Tehát mindenféleképpen nagyobb a hatása, hogyha ebben a környezetben kezdünk el ilyen dolgokkal foglalkozni, mint hogyha mondjuk például máshol ipari vagy gazdasági környezetben. Ennek a Green Giant projektnek a keretében az egyes kutatói oktatási hálózati szervezetek, mint amilyen az NIF is Magyarországon, egy-egy ilyen energiahatékonysági auditon este keresztül, és ennek a során ISO szabványok szerinti eljárás ez, megvizsgálták azt, hogy a különböző területeken milyen módon és mennyire energiahatékonyan működünk, és utána ennek eredményeképp született egy riport, amiből kiderült egyébként számunkra is megdöbbentő volt az, hogy az NIF a működése során évente közel 2500 tonna széndioxiddal terheli az atmoszférát, ami azért egy első pillanatra megdöbbentően magasnak tűnő szám, ez a 2500 tonna széndioxid, bár hogyha számolgatjuk, hogy milyen más tevékenységek mennyit terhelnek a környezetre, akkor ez persze elenyészőnek tűnik. De fölmerül a kérdés, hogy miért lehetne esetleg, anélkül, hogy nagyon nagy beruházásokat tennénk, lehetne itt valahogy csökkenteni ezt a kibocsátást, vagy javítani a hatékonyságot. És kiderült az, hogy igen, vannak dolgok, amelyek nem kerülnek sok pénzbe, tudatos tervezett módszerekkel lehet csökkenteni az energiafelhasználást, és ennek egyébként több haszna van. Az egyik csak az, hogy körbevigyük a környezetet, de egyébként a zsebünkre is megy a dolog, hiszen a villany az pénzbe kerül, sok pénzbe kerül. Energiahatékony eszközöket lehet használni, vagy abba az irányba lehet terelni egyre inkább a feladatokat. Jól megtervezett elhelyezéssel, elrendezéssel, géptermekben, hatékony hűtési módszerek alkalmazásával, vagy egyszerűen csak vagy nem használt eszközöknek a kikapcsolásával is meglepően sok energiát lehet megtakarítani és védeni a környezetet. És vannak kevésbé magától értetődő, de azért talán még hatékonyabb dolgok, a virtualizációnak, konszolidációnak használata, a telekonferencia, videokonferenciának az intenzív használata. Ugye erre ilyesmire most már súlyentes környezetben is van lehetőség, hogy például ez mondjuk kevésbé az iskolákra kevésbé jellemző homeworkingnek a támogatása. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a távmunkát azt egyes nyugat-európai országokban pont ilyen okok miatt, mert azzal nagyon sok energiát lehet megtakarítani, és nagyon sok környezetszennyezéstől lehet megóvni a környezetet. A távmunkát azt erőteljesen támogatják, államilag is támogatják, bátorítják. Például Dániában az ottani kutatói oktatási hálózatnak képviselő beszéltem, ott úgy döntöttek, hogy magának az intézménynek a dolgozói minden héten kötelező jelleggel két napot otthonról kell, hogy dolgozzanak. És hogyha két napig nem járnak be, akkor ezzel megtakarítják azt az energiát, ami az utazáshoz lenne szükséges, de ez ráadásul még további hatása is van, nem csak az energiát takarítják, mert ha mindenki így csinál, és Dániában ezt ösztönzik, akkor kevesebb lesz a forgalom a városokban, az utakon, kisebb utakat kell építeni, vagy kisebb átbocsátási képesség utakat kell építeni, vagy közlekedési rendszereket fönntartani, és így tovább. Nagyon messzevenő hatásai vannak ennek, és az már jelentős, hogyha mondjuk 5 napból 2-ben az emberek otthon dolgoznak. Nyilván ezt nem lehet mindent megtenni, tehát ha ki kell menni a répaföldre kapálni, azt nem lehet otthonról megcsinálni, de van nagyon sok olyan munkakör, ahol ez működik. Kérdés az, hogy mit tehetnek az iskolák. Tehát ugye most itt a kifejezetten súlynetről beszélünk. Azt tapasztaltam, hogy gyakori hozzás az, hogy azt mondják sokan, hogy hát igen, persze szépek dolgok ezek, de hát mi túl kicsik vagyunk egy iskola, hát mi az egy országban. Olyan pici pont, olyan jelentéktelen egy kis intézmény, pár száz főnek a napi munkahelye az. Nem tudnánk ezzel megváltani a világot. Vagy nincs pénzünk, ezért nem tudunk beruházni, nem tudunk új technológiát venni, akkor most mit csináljunk? Rosszak a körülmények, rossz a szigetelés, kimegy az összes fűtés az ócska nyílászárókon, és így tovább. Úgyis annyit pazarlás van most ehhez képest az, hogy kikapcsolom a nyomtatót, hogy éjszakára ne fogyassza az áramot, nem itt tudok én azzal elérni. Úgy sem magunknak spórolunk, hanem nem tudom, a kliknek, vagy valaki, tehát aki a villanyszámát fizeti most, akkor miért örülködjünk. Azt gondolom, hogy ez azért mind hibás megközelítés, és mindegyiket külön-külön és egyesével meg lehet cáfolni, hogy miért nem igaz ez a hozzáállás. Igaz, hogy kicsik vagyunk és jelentéktelenek, de azért sok iskola Magyarországon, hogyha sikerülne, mit tudom én, pár száz wattot megtakarítani iskolánként, az összes 5000 iskolá, ha összeszorozzuk, akkor az már sok megawatt megtakarítást jelent egyébként, és ez nagyon sok minden pénzben is, meg környezet megóvásban is sokat jelenthet már. Nem feltétlenül kell sok pénz ahhoz, vagy egyáltalán pénz ahhoz, hogy takarékoskodjunk. Sok esetben egy tudatos tevékenység, átgondolt a feladatok átgondolt módon a megszervezése, vagy odafigyelés, az nagyon sokat. Tehát a rosszak a körülmények, rossz az infrastruktúra, az azt jelenti, hogy energiapazarlóak, épp az, hogy még nagyobb megtakarítást lehet elérni relatíve viszonylag kis lépéseknek a megtételével is. És hát úgysem magunknak spórolnánk, persze igaz, de azért mégis, tehát nem biztos, hogy az iskolánál marad az a pénz, amennyivel kevesebb villany fogy, de az is, azt gondolom, hogy nem csak ez a szempont van, hanem ennél messze ezen túlmutató szempontok is vannak. Egyes helyeken Európában már intézményesítették egyes országokban azt, hogy az iskolák is az energia hatékonyságra nagyon odafigyelnek, programok, projektek vannak, nemzetközi projektek is vannak, amelyek ezzel foglalkoznak, és próbálják bevonni az iskolákat. Van például Görögországban egy olyan projekt, hogy minden iskolában felszereltek olyan áramfogyasztás mérőket, amelyek távolról leolvashatók, és ezeknek az adatait a sulinet hálózaton keresztül egy központi helyre mennek, és ott így monitorozni lehet az iskolának az energiafogyasztását. Ez nem azért van, hogy plusz még egy módon a nagytestvér odafigyel, hogy mi történik, hanem azért, mert ezáltal az iskolák saját maguk kapnak egy gyönyörű szép webes felületen grafikonokat arról, hogy náluk hogy alakult az energiafogyasztás, melyik időszakban egész pontosan lemondva, és olyan versenyeket hirdetnek, aki a saját magához képest több százalékkal tudja csökkenteni azért, mert jobban odafigyel, mert kikapcsolja, mert hatékonyabban, és így tovább, az különböző bónuszokat kap. Tehát például ez is egy lehetőség nyilván. Az egész arra jó, hogy a tudatosságot azt növeljük, hogy a gyerekeknek is megtanítsuk az ő figyelmüket, és fölhívjuk erre a dologra. Tehát a környezettudatos nevelés az nagyon fontos, a példamutatás, ez az iskoláknak ugye az elsőleges feladata, de informatikusként, vagy informatikával foglalkozóként is sokat tehetünk, energiahatékonyság növelés. Nagyon sok olyan eszközünk van, ezzel kapcsolatban is komoly felmérések születtek a Zsán projekt keretében is, hogy azok az eszközök, egy otthagyott, bedugott adapter, vagy töltő, akár mobiltelefon töltő, monitorok, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, és így tovább, amelyek folyamatosan áram alatt vannak, még akkor is, amikor éppen nem használjuk, amikor nem kellnek, iszonyú mennyiségű energiát fogyasztanak, és ezáltal óriási környezetszennyezésért felelősek. Az, hogy ezek kikapcsolva legyenek munkaidőn túl, ez egy fontos dolog, odafigyelésre megoldható, vannak már automatikus, tehát vannak olyan rendszerek is, amelyek ezt segítik. Vannak olyan rendszerek, például a csehek fejlesztettek egy olyat, amelyek lekapcsolnak, tehát központi vezéssel lekapcsolnak egy csomó mindent akkor, amikor a dolgozó az már nem kell, hogy ott legyen a munkahelyén, mert letelt az ő munkaideje. Energiahatékonyabb számítógépek és eszközöknek az alkalmazása. Itt vetném föl, megint csak nem feltétlenül szükséges ez óriási nagy mennyiségű pénz, hogy lecseréljünk régi eszközöket. Például biztos, hogy nagyon sokan hallottak a pici egykártyás számítógépekről, Raspberry-ről beszélek, és társaikról. Ez 4-5 wattot fogyasztó pici számítógépek, amelyek manapság már nagyon sok esetben ki tudnak váltani régebbi korszerűtlen 2-300 wattot fogyasztó számítógépeket, szervernek használt ilyen asztali számítógépeket mindenféleképpen egy csomó feladatkörben. Hogy képzeljük el, hogyha minden iskolában, mondjuk 5000 iskolában, mindegyikében csak egy számítógépet, ami 200 wattot fogyaszt, fölváltanánk egy ilyen 4-5 wattot fogyasztó kis egykártyás Raspberry számítógéppel, 5000 iskolán 200 watt, az 1 megawattot rögtön így országos szinten megsporolnánk. Mivel Magyarországon egy kilowatt óra energia előállítása az kb. 40 dekagram széndioxid kibocsátással jár, ez az erőmű összetétel, és így tovább ebből adódik, ez egy ilyen adat, amit lehet tudni az energiaiparból. Azért az kiderül, hogy az 1 megawatt az ugye óránként 400 kg széndioxid kibocsátását jelenti, hogyha ezt napi 8-ra beszorozzuk, évente nem tudom, 200 munkanappal, hát jelentős mennyiségű sok tonna széndioxidtól lehetne megjóvni a környezetet, és ráadásul nagyon olcsón, 10-1 ezer forintért korszerű megoldáshoz jutunk, ami mindenféle szempontból jó. Ezt egyébként is szeretnénk majd hát fölmérni, hogy van-e az iskolákban ilyesmire igény vagy érdeklődés ilyen technológiák iránt, mert ebben esetleg az NIF is tudna segíteni, hogy olyan mintakonfigurációkat vagy disztribúciókat összeállítani, ami érdekes lehet. Ugye ezeken a kis számítógépeken leginkább valamilyen Linux variáns szokott futni, most már új Raspberry-n azt mondják, hogy a Windows 10-es is el fog indulni, vagy talán már is indult. Úgyhogy különböző lehetőségek vannak. Például vékony klienseket lehet használni laborokban nagyon-nagyon kitűnő módon, ahelyett, hogy ezeket a nagyobb fogyasztású klasszikus számítógépeket használnánk, és igazából teljesen, hát hogy mondjam, csak a felhasználói szempontból teljesen lényegtelen most már, tehát ezek ugyanazt az élményt tudják nyújtani. Úgyhogy sok lehetőség van, de különböző szervereket is, itt szó esett mindenféle, DHCP, DNS, akár e-mail szerver, és itt tovább. Vannak olyan dolgok, amelyek nem kell extra nagyon nagy teljesítmény, mert nyilván azért ezek a pici számítógépek még számítási kapacitásban nem veszik fel a versenyt a csúcs Intel processzorokat tartalmazó szervereknek a teljesítményével, nem is arra szánták őket, de nagyon sok helyen elegendőek. Mi az NIF-nél ki is próbáltuk ezt a technológiát, használjuk is, sok helyen ezt már több, mondhatom, hogy tucatnyi helyen bevetettük ezt a technológiát, komoly helyeken, ahol nagy rendelkezésre áll, van szükség megbízható működésre, és használunk mi is Raspberry-ket, és ilyen hozzá hasonló banánapű, és így tovább, vannak ilyen pici egykártyás számítógépek, és beváltak, jól működnek, olcsóak, energiahatékonyak, könnyen szervizelhető, mert ha elromlik kukidóba, és beteszek egy másikat, tehát egész egyszerűen érdemes vele foglalkozni. Tehát körülbelül ennyit szerettem volna mondani, így igazából gondolatébresztőnek, és azért, hogyha esetleg ilyen ezzel kapcsolatos ötleteik így fölmerülnek az iskolákban, ötleteitek vannak, vagy javaslatok, akkor nagyon szívesen meghallgatnánk és beszélnénk róla, mert minket is érdekel, és keressük a módját, hogy hogyan lehetne ezen a téren is hát egymást segíteni, és valahogy előre lépni. Köszönöm szépen! Hát ugye most már azt gondolom, hogy az NIF intézet az a videokonferencia szolgáltatás, az biztosítja az iskolák számára is. Volt egy, vagy van egy pilot, nem tudom, a János most nincs itt kiment, akkor ő tudna ennek a részleteit elmondani, nem tudom, Feri. Tehát reméljük, hogy ez is terjedni fog az lehetőség, és minél inkább, minél több igénybe tudják venni majd.
Hát akkor tulajdonképpen eljött a kérdése, feltétlenül az ideje, a látványos kérdése ki, akinek van szívére, hogy hát azt hiszem, az alternatív kapcsolatokat az előre megint témák közül már csak nem kiveséztük a
második pontban. Én szerintem a IPV6-ról is rengeteg kérdés hangzott el. Nem tudom, akinek még van kérdés ezen felül, azt megvárjuk is.
János hiányzik a kérdés megválaszolásához feltehetően, mert ugyanis a routerek nem tudják a 100 mega, vagy a 1 gigabitet, hogyha a 10/100-as hálókártyát teszünk közé, vagy mögé, és ugye a hiába fizet elő a NFI 100 megabit per szekundumot, hogyha nem fogja tudni csak 32-vel a router után.
Jelen pillanatban végülis Cisco-nál ez továbbra is hibán fut, ezzel foglalkozunk és hajtjuk őket, úgyhogy azon vagyunk, hogy ez minél hamarabb megoldódjon.
Nem kielégítő a válasz, ezt kell
foglalkozni. Sajnos ez tényleg így van.
Tehát nem értem, hol lesz az outputja, tehát ami fél év alatt nem lehet elintézni, akkor most ez vagy az lesz, hogy elalszik az ügy is?
Nem fog elaludni az ügy. Megpróbáltuk, illetve nem az, hogy megpróbáltuk, bevontuk a Cisco Magyarországot, tehát azon vagyunk, hogy ezt minél előbb megoldjuk. Időpontot nem tudok. Hát igen.
Én tovább is azt mondom, hogy hát most nem személyre szólnom, intézetre szólnom, otthoni gondolkodás, hogyha én kapok egy szolgáltatást, hogy veszek egy eszközt, és nem tudja használni a paramétereket, én bizony addig járok a körmére, az eladónak, vagy a szolgáltatásnak.
Ezt csináljuk.
Még ezt nem tudom.
Ezt csináljuk folyamatosan. Nem. Tényleg folyamatosan kapcsolatba állunk, és próbáljuk.
Van egy időpontot a Cisco-tól, amire azt mondták, hogy uraim, december 31-ére kérem a szolgáltatást, mert különben meg a dolgokat. Tehát hanem hatályt elég dolgok, akár törvényileg, mint szolgáltatás, vagy szolgáltatás, mint dolgok.
Határidő az jelen pillanatban nincsen, de azon vagyunk, hogy minél előbb megoldódjon. Igazából azért kicsikét bonyolult az ügy, mert leginkább eszközök kompatibilitásával van probléma, tehát amit mi tudunk reprodukálni, az bizonyos esetekben a Cisco Business Unit nem tudja reprodukálni, és hiába, tehát ezért picikét nehéz ezt erre pontos időpontot is mondani, illetve ezért nem is próbálok erre most időpontot mondani, hogy mikor tudjuk ezt erre pontot tenni, de azon vagyunk, hogy tényleg ez minél gyorsabban. Te se tudsz most semmit ezzel. Tehát mondom, azon vagyunk, hogy tényleg minél előbb megoldódjon. Pontos időpontot nem tudok ezzel kapcsolatban mondani.
Egyéb kérdés? Hát ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönjük a részvételt. És bármi kérdésük lenne később, azt nyugodtan tegyék fel a sulinet@sulinet.nif.hu címen. És erre biztos, hogy megválaszoljuk. Köszönjük szépen!